2. Az utazás. A palotában nagy volt a nyugtalanság. Aruta feleségével beszélgetett a csöndes reggelen. Mire befejezték a reggelit, az asszony is egyetértett vele, hogy egy-két Martin mellett töltött év jót fog tenni a fiának. Anita a résháború utolsó évét Krájdíjban töltötte, és azóta is nosztalgiával gondolt vissza a távoli partok szerény kisvároskájára. Krondori mércével mérve talán keménynek tűnt ott az élet, csak hogy a nő itt ismerte meg valójában imádott Arutáját, annak borongós hangulatát, szorongásait, és persze természete szép oldalait is. Megértette férje aggodalmát Nicholas miatt. Attól félt, hogy a fiúnak készületlenül kell mások irányítását vállalnia. Ha Nicholas elbukna, azt Aruta saját kudarcának tartaná. Az asszony beleegyezett, bár tudta hiányozni fog neki legkisebb gyermeke, mert megértette, hogy az utazás legalább annyira a férje, mint a fia érdeke. Aruta a felesége iránti tapintatból az őket körülvevő világ számos nehézségétől megvédteni kit. Most azzal érvelt, hogy a fiú fivérei mögött harmadik helyen áll a trónöröklési sorrendben, és eddigi életében semmi sem készítette fel őt arra a félelmetes eshetőségre, ha valami szörnyűség folytán rászállna a korona, amint az nagybátyja Liam esetében történt. Anita érzett még valamit a férje szavai mögött, de meg nem mondta volna, hogy mit. Pedig láthatólag nem csak a szülő idegességével kínlódott, aki először bocsátja el otthonról felnövő gyermekét. A nő tudta, hogy Aruta nagyon szeretné irányítani, vezetni, megóvni és támogatni Nicholast, és ez talán nehezebbé tette számára az elválást, mint Anita számára. Amikor kiderült, hogy Nicholas és Harry Crydee-be utaznak, egy órán belül kitört a felfordulás, az egész háznép óriási pánikban sürgött forgott, hogy előkészítse az ifjú nagyherceg indulásához szükséges 1001 részletet. De Aruta tudta, a rengeteg állami esemény során megedződött személyzet, a főkamarás, valamint az apródokból, küldöncökből és szolgákból álló had időben elkészül a feladattal, mire a nagyherceg és társa holnap felszáll a hajóra, minden szükséges a fedélzete lesz. A királysas arra is felkészült, hogy elvigye a Martin által kért fegyvereket és készleteket az új helyőrségbe. Hémosz lesz a kapitány, és a kora hajnali dagállyal indulnak Krájdíjbe. Azért kerekednek fel ilyen hirtelen, mert Aruta nem akart időt hagyni magának, hogy meggondolhassa a döntését, azon kívül az időjárás is nagyon kedvezőnek látszott. A rossz hírű sötétség szoros, az elkövetkező néhány hónapban még hajózható lesz, mire azonban Amos visszatér, már beköszönt az ősz. Rossz időben a keserű tenger és a végtelen tenger közötti átjáró rendkívül veszélyesnek számított, és a hajósok csak végszükség esetén kockáztatták meg az utat. Amos végig sétált a palota vendégszárnyába vezető folyosón. Mióta Krondorban élt, sosem vette magának a fáradtságot, hogy saját lakosztályt kérjen a főépületben, mint a nagyherceg fő tisztviselőinek többsége. Ő volt az Arutát körülvevő tanácsadók és parancsnokok közül az egyetlen, aki nem nősült meg, ezért nem volt szüksége állandó helyre a családja számára. Mivel pedig ideje kétharmad részét a tengeren töltötte, egyébként is mindig csak néhány napig maradt egyszerre a palotában. Most azonban eltöprengett. Vajon milyen irányt vesz élete a következő út végén? Megállt, majd egy pillanatnyi tűnődés után kopogott az ajtón. Egy szolga jelent meg. Amikor meglátta, hogy az admirális áll odakint, szélesre tárta az ajtót. A férfi belépett. Alicia a balkonra vezető nagy, nyitott üvegajtó előtti díványon ült, és a frissítő hajnali szellőt élvezte. Amint észrevette Amost, mosolyogva felállt. Az admirális megfogta az asszony kezét és megcsókolta az arcát, bár a szolgák is jól tudták, hogy mindketten ebben a lakosztályban töltötték az éjszakát, az udvari etikett nevében úgy tettek, mintha semmit sem vettek volna észre. Amos még napkelte előtt kisurrant a szobából és visszaosont a sajátjába. Ott átöltözött, aztán kiment a kikötőbe és gyors ellenőrzést tartott a királysason. Amos, szólította meg az anya hercegnő, azt hittem, estig nem találkozunk. Az admirálisnak elakadt a szava, és ez meglepte Alíciát. Tudta, hogy valami fontos dolgon járt az esze tegnap éjjel, mert bár szenvedélyes volt, valahogy mégis zavarodottnak látszott. Többször is úgy tűnt, mondani akar valamit, aztán csak a lényegtelen kérdéssel vagy állítással rukkolt elő. A férfi körülnézett. Amikor végre kettesben maradtak, lehuppant a díványra, és megfogta a nő kezét.
Alicia, kedvesem, sokat gondolkodtam a dolgon, kezdte.
Milyen dolgon? Szakította félbe a nő.
Hadd folytassam. Ha most nem hagyod, hogy elmondjam, elvesztem a bátorságom, hajóra szállok és elvitorlázom.
Alicia elfojtotta a mosolyát, mert a férfi nagyon komolynak látszott, de sejtette, mi következik.
Már jól benne járok a korban.
Oh, hiszen még szinte kölyök vagy, vágott a szavába a nő évődve.
Ápokolba is, asszony! Anélkül is elég nehéz elmondanom, hogy itt hízelegsz nekem.
Mordult rá Amos kétségbe esetten, és Alicia nem sértődött meg. Szemében vidám csillogással, de komoly arccal szemlélte a vén tengeri medvét.
Sok olyasmit tettem, amire nem vagyok büszke, Alicia, és ezek közül néhányat neked is bevallottam. A többit én is igyekszem elfelejteni.
Egy pillanatra elhallgatott, amíg a megfelelő szavakat keresgélte.
Úgyhogy, ha nincs kedved hozzá, megértelek és nem sértődöm meg.
Mihez nincs kedvem, Amos? A férfi szinte elvörösödve nyögte ki.
A házassághoz.
Alicia kacagva szorította meg kedvese kezét, majd előre hajolt és megcsókolta őt. Buta fiú, hát ki a csodához mehetnék még? Hiszen téged szeretlek.
Akkor hát minden rendben van. Igaz?
Vigyorodott el az admirális, és magához ölelte az asszonyt.
De, ugye, le fogod megbánni?
Amos, az én koromban már annyi balépésen túlestem. Azért mentem hozzá Erlandhoz, mert a király fivére volt, apám pedig Timons hercege, de nem éreztem iránta semmit. Később megkedveltem a férjemet, mert kedves, szeretnivaló ember volt, de soha nem lettem szerelmes belé. Amikor meghalt, azt hittem, a szerelmet a fiatalokra hagyhatom. Akkor bukkantál föl te. A férfi hátradőlt a díványon, a nő pedig játékosan megpaskolta az arcát. Nincs már annyi időm, hogy rosszul válasszak. A durva külsőségek alatt fürge ész és nagylelkű szív lapul, amit pedig tettél, az volt és elmúlt. Te voltál az egyetlen nagyapa, akit az unokáim ismertek. Bár ezt sohasem mondanák a szemedbe, de így éreznek irántad. Tehát nem követek el hibát. Azzal a férfi felé hajolt, aki ismét átölelte őt. Amos elégedetten sóhajtott. Alicia érezte, hogy örömkönnyek gyülekeznek a szemében, ezért nagyokat pislogott, nehogy végig gördüljenek az arcán. Amos mindig is rosszul viselte a nyílt érzelem kitöréseket. Már évek óta intim kapcsolatban álltak, de az asszony megértette, miért óckodik a leánykéréstől kedvese. Nem az az ember volt, aki megszokta a szoros kötöttségeket. Bár feltűnően sokat törődött Aruta családjával, néha mégis olyan távolinak tűnt. Alicia tudta, hogy ilyen a természete, semmire sem kényszerítheti rá, amit nem adna oda saját elhatározásából szabadon. Az évek olyan bölcsességet adtak az asszonynak, amelyet sok fiatalabb nő sosem értett volna meg. Nem akarta elijeszteni Amost azzal, hogy megkéri, válasszon a tenger és ő közötte. A férfi kelletlenül elengedte Aliciát.
Nos, bármennyire is szeretnék maradni, feladatot kaptam a vejettől.
Megint elmégy? De hiszen csak most érkeztél, mondta a nő hallhatólag csalódottan.
Így igaz. Viszont Nikolásznak el kell jutnia valahogyan Martin udvarába, ahol egy-két évet tölt majd, hogy megedződjön, és valakinek az új barrani helyőrségbe is el kell vinni a felszerelést.
Aztán az asszony zöld szemébe nézve folytatta.
Ez lesz az utolsó utam, szerelmem. Nem maradok el sokáig, és meglátod, milyen hamar rámunsz majd, ha folyton láb alatt leszek.
Alig hiszem, rázta meg a fejét mosolyogva Alicia. A birtokaimon is lesz, mivel elfoglalnod magad. Gondozni kell a földet, felügyelni az alattvalókat, azon kívül kétlem, hogy Aruta egyszerre egy hónapnál hosszabb időre elengedne az udvarából. Igencsak nagyra értékeli a meglátásaidat és a tanácsaidat. Egy kis ideig beszélgettek, aztán Amos búcsúzkodni kezdett.
Sok dolgunk van. Nekem ellenőriznem kell, hogy készen áll-e a hajó, te és Anita pedig biztosan meg akarjátok tárgyalni az esküvővel kapcsolatos teendőket.
Amos felemás érzésekkel távozott menyasszonya lakosztályából. Egyrészt boldog volt, másrészt viszont legszívesebben tovább vitorlázott volna nyugatra, miután kirakta Nicholas-t Crydee-ben. Úgy szerette Alicia-t, mint még soha egyetlen nőt sem, a házasság azonban határozottan félelmetes kilátásnak tűnt a megrögzött aglegény számára. Gondolataiba merülten kis híján neki ment Guda Bulénak, amikor befordult a sarkon. Az ősz hajó zsoldos elhátrált, majd ügyetlenül meghajolt.
Bocsásson meg, uram!
Amos megtorpant.
Igazán nem kell bocsánatot kérnie, kedves...
felelte kes nyelvvel váltva.
Guda Bulé, uram. Guda,
fejezte be az admirális.
Kicsit elkalandoztam, és nem figyeltem oda. Ne haragudjon, uram, de azt hiszem, ismerjük egymást valahonnan,
méregette a zsoldos a másikat összehúzott szemmel.
Hát, voltam néhányszor kesben, dörzsölte meg az arcát elgondolkodva Amos. Én leginkább karaván kísérő voltam, mosolygott Guda ironikusan. Nem igen létezik a császárságban olyan hely, ahol ne jártam volna. Nos, biztosan valamelyik kikötőben találkoztunk, mivel én sohasem jártam beljebb a szárazföldön, mint amennyire muszáj volt. Talán Durbinban.
Lehet, mondta meg a vállát Guda, aztán körülnézett.
A társam régi jó szokása szerint eltűnt, ezért gondoltam barangolok egy kicsit ideben. Tudja, néhány éve, amikor a nagyherceg fiával utaztam, jártam Kes városában a császárnő palotájában.
A városra néző boltíves ablakokra pillantott.
Ez a hely nagyon másmilyen, de érdekes látvány. Hát, akkor csak barangoljon, vigyorodott el Amos. Napkeltekor indulunk a dagállyal.
Indulunk, csodálkozott Guda.
Én Trask admirális vagyok,
mosolygott még szélesebben Amos.
Haruta említette, hogy önök is velünk tartanak.
Hová megyünk? Érdeklődött a zsoldos.
Aha, mordult fel Amos. Tehát az a fura barátja nem mesélte el. Velünk jönnek Crydee-be.
Guda lassan megfordult, és legalább annyira magának, mint Amosnak azt mondta.
Hát persze, hogy nem mesélt el. Soha nem mond nekem semmit.
Az admirális barátságosan hátba veregette.
Nos, nem tudom miért, de örülök, hogy velünk tart. Meg kell ugyan osztozniuk egy kabinon a kisemberrel, de úgy láttam már megszokta a társaságát. Holnap pirkadatkor találkozunk az udvaron. Viszlát! Természetesen ott leszünk.
Amos távozása után a zsoldos megrázta a fejét.
Miért megyünk Crydee-be, Guda?
Mormogta maga elé keserűen.
Halvány lila gőzöm sincs róla, Guda. Megkeressük Nakort, Guda. Hát persze, Guda. Aztán megfojtjuk őt, Guda.
Kurta biccentéssel megfelelt magának.
A legnagyobb örömmel, Guda.
Nicholas keresztül sietett a katonai gyakorlótéren, ahol éppen folyt a délutáni edzés. Harryt kereste. A fiatal apródot ott találta, ahol számított rá. Azt figyelte, hogyan készülnek a krondori focisták Yilit vendégcsapata elleni meccsükre. A nagyherceg 20 évvel ezelőtt rögzítette a szabályokat, és azóta ez vált a nyugati birodalom nemzeti sportjává. Az egyes városok legjobb csapatai rendszeresen kihívták egymást. Évekkel ezelőtt egy vállalkozó kedvű kereskedő pályát és lelátókat építettett a palota közelében. Azóta többször kibővítette, és tovább fejlesztette a helyet, így mostanra a város olyan stadionnal dicsekedhetett, amely 40 000 nézőt is könnyedén befogadott. Várhatólag tele is lesz jövő 6. napon, amikor sor kerül a meccsre. A Yiliti észak-vidék kincsei Krondor bajnokaival, a Molnárok és Pékek szövetsége kősziklájával fog megmérkőzni. Amikor Nicholas megérkezett, éppen a támadást gyakorolták. 5 kőszikla megközelítette a kapust és a 3 védőt, majd 3 villámgyors átadás után megszületett a gól.
Már szörnyű, hogy elszalasztjuk a meccset,
fordult meg Harry. Szerintem is. De gondolj bele, egy tengeri utazás kedvéért, felelt a nagyherceg. Harry a barátjára nézett, és olyan izgatottnak látta Nicholast, mint még soha.
Te tényleg el akarsz menni, igaz?
Miért, nem?
Hát nem is tudom, vonta meg a vállát az apród.
Crydee álmos kisváros lehet. Kíváncsi vagyok, milyenek ott a lányok. Vigyorodott el, mire Nicholas grimaszolt egyet.
A nagyherceg épp annyira félénk volt a lányokkal szemben, mint amennyire Harry szégyentelen.
Ennek ellenére élvezte, ha jelen lehetett, amikor a barátja udvarolt a fiatalabb kisasszonyoknak, vagy a szolgáló lányoknak, mert úgy gondolta, tanulhat tőle valamit, kivéve persze, amikor az apród úgy lerohanta őket, mint az előző napon. Harry időnként elbűvölő tudott lenni, máskor viszont túl durva Nicholas ízlésének.
Lehet, hogy neked hiányozni fog a lányok rendre utasítása, de én úgy érzem magam, mint a madár, amit kieresztenek a kalickájából.
Hirtelen eltűnt Harry szokásos fölényeskedő modora.
Nem rossz, mi?
A nagyherceg otthagyta a stadiont, és visszaindult a palotába, barátja pedig csatlakozott hozzá.
Mindig én voltam a legfiatalabb, a leggyengébb, a nyomorék.
Melyik a nyomorék? Szaladt fel Harry szemöldöke.
Több ütést és vágást kaptam tőled a vívó leckék során, mint az összes többi partneremtől együttvéve. Nekem pedig jó, ha kétszer sikerült hozzád érnem az elmúlt év folyamán.
Nicholas az arcán megjelenő fél mosoly miatt hirtelen nagyon hasonlított apjára.
Ezért te is szereztél egy-két pontot.
Az apród vállat vont.
Nézd, én sem vívok rosszul, de te kivételes tehetség vagy. Hogyan tekinthetne bárki is nyomoréknak?
Ludlandban létezik a bemutatási ünnepség?
Nem, hiszen az csak a királyi családra vonatkozik, vagy nem?
Nem, rázta a fejét Nicholas.
Elvileg minden nemesi származású csecsemőt beszokás mutatni a köznépnek a születése utáni 30. napon, hogy láthassák, a gyermeknek nincs semmi baja. A keleti országrészben rég kiment a divatból, de itt, nyugaton gyakorlat maradt. A bátyáimat még bemutatták, csak úgy, mint a nővéremet. Azon kívül a királyi család összes tagját egészen az én születésemig.
Rendben, biccentett Harry.
Tehát az apád nem óhajtott megmutatni az embereknek. Na és akkor mi van?
Néha nem az számít, milyen ember vagy, hanem hogy milyennek tartanak a többiek, tárta szét a karját a nagyherceg.
Engem mindig úgy kezeltek, mintha valami baj lenne velem.
Ez megnehezíti az életemet.
Na és azt hiszed, Crydee-ben megváltoznak a dolgok?
Kérdezte Harry, közben elhagyták a stadion körzetét és odaértek a palota kapujához. A két őr tisztelgett az elhaladó nagyhercegnek.
Nem ismerem túl jól Martin bácsit, mondta Nicholas, de akkor is kedvelem. Azt hiszem, Crydee-ben másképp fogunk élni.
Hát azért remélem, nem túl sok minden változik. Sóhajtott fel Harry, aztán megnézett magának egy különösen csinos szolgálót, aki éppen arra járt. Addig figyelte a lányt, amíg az el nem tűnt egy ajtó mögött.
Annyi lehetőséget hagyunk itt kihasználatlanul.
Nicholas beletörődve ingatta a fejét. Az evezősök meglendítették a lapátokat. A vontató eltávolodott tőlük, a hajó farában pedig megfeszültek a láncok. Aruta, Anita és a tisztségviselők egy csoportja a mólóról integetett a hercegnek. Anitának bepárásodott a szeme, de visszatartotta a könnyeit. Nikki, az ő kicsi fia volt, de korábban már végig kínlódta három idősebb gyermeke távozását, és mostanra sikerült valamelyest hozzászokni a dologhoz. Azért szorosan a férje karjába kapaszkodott. Valami idegesítette Aruta viselkedésében.
Nicholas és Harry a Tatról integettek a hátra maradottaknak.
A mögöttük álló Amos le sem vette a szemét imádott Alicia-járól. Az ifjú nagyherceg a nagymamájáról az admirálisra nézett, aztán megkérdezte.
E mostantól nagypapának szólíthatlak?
Csak azt merészeld, és úszhatsz Crydee-ig,
nézett rá fenyegetően az idősebb férfi.
Ha kiértünk az öbölből, kapitánynak fogsz szólítani, mint mindenki más. Már apádnak is megmondtam 20 évvel ezelőtt. Akár nagyherceg, akár nem, a tengeren vitorlázó hajókon csak egyetlen úr létezik. A kapitány. Itt főpap vagyok, és király egy szemében. Ezt ne feledd.
Nicholas a barátjára vigyorgott, mert nem igazán tudta elképzelni, hogy amint nyílt tengere érnek, Amos azonnal tajtékzó zsarnokká változik.
A kikötői személyzet egy darabig még vontatta őket, aztán, amikor kiértek a királyi dokból, elszakadtak tőlük. Émos oda kiáltott a Révkalauznak.
Vegy át a kormányt, Révkalauz uram!
Ezután a legénységhez fordult.
Csúcsvitorlákat felvonni! Fővitorlákat és fősudárvitorlákat előkészíteni!
A vitorlák felvonásával a hajó szinte életre kelt. Nicholas és Harry érezte, hogy megremeg a talpuk alatt. A Révkalauz mozdulatára a hajótest finoman jobbra fordult, Amos magára hagyta a fiúkat és elindult az orr irányába. A hadi hajó lassan, fenségesen siklott el a tucatnyi kisebb bárka között. A nagyherceg minden részletet megfigyelt, miközben a legénység sietve teljesítette a Révkalauz parancsait. Két kisebb kutter közeledett az öböl szája felé, miközben ők éppen elhagyták azt. Látva a fő árboc csúcsán a krondori nagyhercegi címeres zászlót, tisztelgésképpen fél árbocra eresztették saját lobogójukat. Nicholas integetett nekik.
Ez nem volt túl ünnepélyes fenség, jegyezte meg Harry.
Kit érdekel? Könyökölt bele nevetve a fiú társa gyomrába. A kikötő bejáratán túl a hajó szélbe fordult, és ettől gyakorlatilag megállt. Egy kis csónak zárkozott fel melléjük. A Révkalauz és segédje átadta a parancsnokságot Amosnak, majd átszállt a csónakba. Amint eltávolodtak, az admirális odakiáltott első tisztjének egy Rhodes nevű férfinak.
Csúcsvitorlákat megkurtítani, fővitorlákat és fősudárvitorlákat felvonni!
Nicholas önkéntelenül is megragadta a korlátot, mert a hajó szinte megugrotta, hogy megfeszültek a vitorlák a szélben. Csak úgy szelte a vizet az élénk hajnali szellőben. A nap felszívta a kora reggeli párát, az ég pedig vakító kékre váltott. Sírályok köröztek fölöttük, arra várva, hogy tengerbe dobják az aznapi szemetet. A nagyherceg a víz felszínre mutatott, ahol delfinek keltek versenyre hajójukkal. A két fiú vidáman kacagott a látványon. Amos figyelte, hogy eltűnik a kikötő a látóhatáron, majd felnézett a napra, hogy ellenőrizze a helyzetüket.
Nyugatra fordulunk, Mr. Rhodes,
fordult az első tiszthez.
A varázsló szigetre tartunk.
Hat napig száguldottak a nyugati szelek szárnyán, míg végül az őrszem lekiáltott az árbockosárból.
Föld a láthatáron!
Merre? Kérdezte Amos.
2 fokkal jobbra, kapitány! Sziget!
Ügyeljen az átonyokra, Mr. Rhodes,
intette Amos.
Van egy öböl délnyugatra, ahol kiköthetünk. Mondja meg mindenkinek, hogy legfeljebb 1 napig maradunk. Senki sem hagyhatja el a hajót az engedélyem nélkül.
Barancs nélkül senki sem tenné a lábát a varázsló szigetre, kapitány, mondta az első tiszt lakonikusan. Az admirális bólintott. Ő ugyan tudta, ki él most a szigeten, de a régi babonák nehezen tűnnek el. Fekete Makrosz idejében az a hír járta, hogy démonok és más gonosz szellemek laknak itt. Pág, akit örökbefogadás révén rokoni szálak fűztek Arutához, már majdnem 8 éve élt ezen a helyen, de ki tudja miért, ő sem igen fogadott senkit.
Legyenek éberek, fiam,
mondta Amos szinte öntudatlanul. Amikor azonban körülnézett, rájött, hogy szükségtelen volt a figyelmeztetés. A hajón minden ember a közeledő föld darabon tartotta a szemét. Az admirális is izgatott volt, bár úgy gondolta, ha a Pag nem kíván látogatókat, akkor sem támadna meg egy krondori felség jelvényekkel érkező hajót. Nakor és Guda feljöttek a fedélzetre. A furcsa kis ember odarohant a hajó orba Nicholas és Harry mellé. A nagyherceg rámosolygott. Megkedvelte az Ishalanit, aki szórakoztató társaságnak bizonyult, az egyébként unalmas úton.
Most látni fogsz 1-2 dolgot, jelentette ki Nakor.
Nézzétek, egy kastély, mutatott előre Guda.
Ahogy közelebb értek, már mindenki látta a dombtetőn magasodó vár körvonalait. Fekete kőből épült egy sziklás fövenyen, amelyet keskeny, vízzel teli hasadék választott el a sziget többi részétől. A szakadék fölött felvonó híd ívelt, és bár le volt eresztve, ettől sem lett barátságosabb a hely. Egy toronyban egyetlen ablak mögött baljós, kékes fény villodzott. A hajó délnek fordult, hogy megkerülje a földnyelvet szegélyező zátonyokat, majd besiklott a mögötte húzódó kisöbölbe.
A fiúk, Kuda és Nakor is hallották Amos kiáltását.
Pétorlákat bevonni! Leorgonyzunk!
A hajó perceken belül megállt, aztán az admirális előre jött.
Nos, kiszálljon partra ezen a kettőn kívül, mutatott Nakorra és Gudára.
Nem igazán értem, mire gondolsz, Amos, kapitány, helyesbített Nikolász. Amos, mintha a fiúra kacsintott volna.
Hát, ezek szerint apád veled még kevésbé volt közlékeny, mint velem. Csak annyit mondott, hogy álljunk meg a varázsló szigetnél egy kis időre, hogy meglátogathasd a rokonodat Págot. Ezt hittem, neked is szólt róla.
Egészen kicsi korom óta nem láttam őt, ingatta a fejét a fiú. Talán meg sem ismerném.
Velünk jössz, mutatott a nagy hercegre Nakor. Aztán Harry felé intett. Te is!
Majd Amoshoz fordult.
Veled kapcsolatban nem vagyok biztos a dolgomban. Azt hiszem, jönnöd kéne, de nem is tudom. Guda minden esetre velünk tart.
Amos megvakargatta a szakállát.
Aruta megkért, hogy tegyek a kívánságait szerint, úgyhogy én is kiszállok.
Akkor jó, vigyorgott az aprócska Iselani. Na gyerünk, Pág már vár minket.
Tudja, hogy itt vagyunk, csodálkozott Harry. Nem. Biztosan mélyen alszik, és észre sem vette ezt a hatalmas adihajót az elmúlt fél napban, felelte epésen Guda.
Harry rákvörös lett, Nikolász pedig nevetett. Az admirális visszafordult a legénység felé, akik közül sokan a korlátba kapaszkodva bámulták a kastély kísérteti esvényeit.
Csónakot leereszteni!
A csónak kisiklott a fövenyre, és két matróz kiugrott, hogy teljesen partra húzza. Nikolász és Harry szálltak ki először, még bokáig érő vízben, de Nakor, Guda és Amos is mindjárt követte őket. Az Iselani rögtön megindult egy ösvényen, amely felvezetett az öbölre néző szikla tetejére.
Hé, hova mész?
Szólt utána Amos. Nakor meg sem állt, úgy nézett hátra.
Arra!
Mutatott az ösvény felső szakaza felé. Guda a többiekre nézve megvonta a vállát, aztán a kisember után eredt. A fiúk csak egy pillanatig tétováztak, ők is sietve fölkerekedtek.
Amos fejét csóválva fordult a tengerészekhez. Várjatok vissza a hajóra! Vagyjátok meg Mr. Rhodesnak, hogy figyelje ezt a partszakaszt, jelezni fogjuk, ha azt akarjuk, hogy felszedjetek bennünket.
A két matróz tisztelgett, majd visszalökte a csónakot a vízbe. A másik kettő, aki ki sem szállt, evezni kezdett a hullámokkal szemben. A két férfi gyorsan beugrott a csónakba, és ők is keményen húzták az evezőket, a hajó viszonylagos biztonsága felé. Amos felbaktatott az ösvényen, és a domb tetőn ott találta négy ráváró társát. Egy másik út ágazott le a kastélyba vezetőtől, és akkor azon indult el.
A vár! Arra van, kes barátom! Mutatta az admirális.
Iselani! Nézett vissza Nakor. A kesiek magas, sötétbőrű fickók, akik nagyjából ruha nélkül szaladgálnak. Különben is, Pág arra lakik.
Jobb, ha nem vitatkozik vele, admirális, mondta Guda.
A többiek is felzárkóztak mögéjük, és követték Nakort egy keskeny hasadékba, majd ismét fel egy másik dombra. Ennek a tetejéről egy kis völgyet pillantottak meg. Benőtték a bokrok, és tele volt hatalmas öregfákkal. Az ösvény az erdő peremén, a domb lábánál láthatólag eltűnt.
Hová viszel minket? Érdeklődött Guda.
Nakor szögdécselve haladt tovább, sétapálcájával az utat kopogtatva.
Erre? Nincs messze!
A fiúk utána siettek, szinte szaladtak, és hamarosan utolérték az Iselanit.
Nakor, kezdte Nikolász, honnan tudod, hogy Pág itt lesz?
Egyszerű trükk, vonta meg a vállát a varázsló.
Az erdő szélre érve áthatolhatatlannak látszó aljnövényzettel találták szemben magukat, és a fák is olyan sűrűn nőttek, hogy lehetetlennek tűnt a továbbjutás.
És most merre? Kérdezte Harry.
Nakor elvigyorodott.
Nézzétek!
Bottyával az ösvényre mutatott.
Ezt nézzétek! Fel ne pillantsatok!
Aztán lassan elindult, majd megfordult és hátrálni kezdett, miközben pálcája hegyét folyamatosan tovább húzta a földön. A fiúk tekintetüket az út porát felkavaró botra szegezve követték. Lassan haladtak, de
Egy perc múltán Nikolas ráébredt, hogy már régen a bozottal kellene küszködniük, az ösvény mégis tiszta előttük.
Fel ne nézz,
intette Nakor, kitalálva a fiú gondolatait. Fél homály vette körül őket, mégis tisztán látták az utat, ahol a pálca hegye megérintette. Aztán hirtelen kivilágosodott, és az Isalani megint megszólalt.
Most már körülnézhettek.
A sűrű erdő közepe helyett gondozott uradalom peremén jártak, amelyet szépen metszett gyümölcsfák határoltak. A birtok másik szélén birkák legelőztek, és néhány ló is harabdálta a füvet. Amikor Nikolas hátra pillantott, észrevette, hogy Émos és Guda úgy tekintgett körbe-körbe, mint aki eltévedt.
Túl lassúak voltak, magyarázta akkor. Visszamegyek értük.
Arra nem lesz szükség, szólalt meg mögöttük valaki. A nagyherceg megpördült, fekete köntösű, nála kicsit alacsonyabb férfival találta szemközt magát, aki kérdően nézett rájuk. A fiú szeme elkerekedett, mert az illető egy pillanattal korábban még egészen biztosan nem állt ott. A férfi intett, és hirtelen Émos és Guda is tágra nyílt szemmel közeledett.
Eltávolítottam az illúziót, jelentette ki a fekete ruhás.
Mondtam nektek, egyszerű trükk,
bólogatott Nakor. A férfi végigmérte a két fiút és az Isalanit, aztán a közeledő Émoszra és Gudára szögezte a tekintetét. Néhány pillanat után szakállas arca kisimult, és mintha hirtelen megfiatalodott volna.
Trászk, kapitány! Ezt nem hittem volna!
Émosz odasietett hozzá, és felé nyújtotta a kezét.
Pág! Örülök, hogy megint találkozunk!
Rázta meg a másik kezét.
Semmit sem változtál Szetanon ostroba óta.
Már más is mondta, jegyezte meg vidáman Pag. Hát, az utitársaidban kiket tisztelhetek? Émosz intett Nikolasnak, hogy lépjen közelebb.
Nekem jutott az öröm, hogy bemutathatom rokonodat, Nikolas herceget.
Niki, hát egészen kicsi gyerekkorod óta nem láttalak, mosolygott a varázsló melegen a fiúra.
Ő Harry Ludland grófja, Nikolas fegyverhordozója,
folytatta az admirális.
Ők ketten pedig Guda Bulé, és...
Én Nakor vagyok, a kék lovas,
fejezte be helyette az Isalani. Pag váratlanul felkacagott.
Hát akkor te vagy az! Már hallottam rólad.
Majd jókedvűen így folytatta. Mind a nyiótokat szívesen látlak a villa beátában. Azzal intett, hogy kövessék, és elvezette őket szokatlan tervezési otthonába. A nagy fehér központi épületet piros cseréptető fette, és alacsony kerítés övezte, amely megóvta a virágos kertet és a gyümölcsfákat a legelésző állatoktól. A kert közepén három delfint formázó márványszökő kut csobogott vidáman. A távolban melléképületek húzódtak meg. Nikolas Pag mellé lépett. Mi az a Villa Beata? Kérdezte.
Ez a hely.
Építői nyelvén azt jelenti áldott otthon, legalábbis ezt mesélték nekem. Én is így találtam.
Honnan tudtad, hogy nem a kastélyba kell mennünk?
Fordult Émosz Nakorhoz.
Ez a dolgom,
vonta meg a vállát mosolyogva a kisember.
Ha oda mentetek volna, üresen találjátok eltekintve néhány működő csapdától a legmagasabb toronyban,
szólt hátra válla fölött Pag.
Úgy véltem, könnyebben megőrizhetem a magányomat, ha életben tartom a gonosz varázsló legendáját.
Az ott elhelyezett bűbájok figyelmeztettek volna a jelenlétetekre, és odaugrottam volna megnézni, kikeres, de így megtakarítottatok egy fél napi elfecsérelt időt. Aztán Nakorra pillantott.
Mielőtt távoztok, beszélnünk kell egymással.
Az Isalani lelkesen bólogatott.
Tetszik a házad?
Jelentette ki.
Van értelme!
Pag válaszul csak biccentett egyet. Amikor az alacsony falban nyíló kapuhoz értek, Pag kitárta azt a többiek előtt, és csak utánuk lépett be ő is.
Figyelmeztetlek benneteket, mondta, nem minden szolgám ember, némelyikük láttán lehet, hogy meglepődtök.
De itt senki sem árthat nektek.
Mintha csak illusztrálni akarná az elmondottakat, egy magas teremtmény jelent meg a ház főbejáratánál. Guda már majdnem kirántotta a kardját, amikor eszébe jutottak az előbb hallottak. A lény Manónak tűnt, bár magasabb volt, mint amilyet a zsoldos valaha is látott. A manók ugyanis általában egy kicsivel alacsonyabbak az embereknél. Ennek a teremtménynek sima, kékezzöld árnyalatú bőre volt, hatalmas, kerek szemét pedig sárga alapon fekete íriz díszítette. Arcvonásai finomabbak voltak, mint azoknak a manóknak, akikkel Guda harcolt, előre ugró szemöldöke és komikusan nagy, lapos orra viszont egyértelművé tette származását. Jól szabott ruhája azonban finom anyagból készült, és valami ünnepélyes légkör lengte őt körül. Amikor elmosolyodott, láthatóvá váltak hosszú hegyes fogai, amelyeket egy udvariatlanabb ember akár agyaraknak is nevezhetett volna. Págmester, előkészítettem a frissítőket, mondta udvariasan meghajolva a társaság előtt.
Ő Getis, a háznagyom, mutatta be a teremtményt a varázsló. Ő fog gondoskodni minden szükségletükről.
Aztán felpillantva az égre így folytatta. Azt hiszem, a vendégeink velünk vacsoráznak, és itt töltik az éjszakát. Készítsétek elő a szobáikat. Majd az öt látogatóra nézett. Rengeteg helyünk van, és nem ártana egy kellemes este. Te majdnem pont úgy nézel ki, mint az apád ilyen idősen, fordult végül Nikolász felé.
Te már ismerted az apámat ennyi idősen?
A fiatalnak látszó mágus igenlően bólintott.
Nos, egyszer majd mesélek erről.
Aztán a társaság többi tagja felé intett. Gyertek, frissítsétek fel magatokat. Még van néhány elintézni valom, de nem sokára én is csatlakozom hozzátok. Így szólván Gatis gondjaira bízta őket, majd eltűnt a házban. A különös kinézetű teremtmény a fogai között tátongó lyukak miatt kissé sejpített ugyan, de rendkívül szabatosan szólt hozzájuk.
Ha bármire szükségük lenne, uraim, kérem, tájékoztassanak engem, és én igyekszem gondoskodni az igényeikről. Erre parancsoljanak.
Bevezette őket egy hatalmas előcsarnokba, ahonnan számos ajtó nyílott a csinos központi kertre. Jobbra és balra folyósok húzódtak, a lény balra indult, majd az első saroknál jobbra fordult. Egy fedett osztop csarnokon keresztül átkísérte őket a szomszédos épületbe.
Íme a vendég, szárnyuraim, mutatott körbe Gatis.
Guda ismét a kardjához kapott, amikor egy ágyneműt cipelő troll toppant eléjük az ajtónál. A lény egyszerű tunikát és harisnyát viselt, de kétség sem férhetett troll mi voltához, bár emberszerű alakja volt, de hihetetlenül széles válla, és a karja csak nem a földig ért. Arca gorillaszerűnek látszott, hatalmas agyarak lógtak alsó ajkára, és előre ugró szemöldöke alól teljesen fekete szempár pillantott rájuk. A teremtmény szó nélkül arrébb lépett, és könnyedén meghajolva utat engedett a vendégeknek.
Ő Solunk, a ház gondnoka, mutatta be Gatis. Ha tiszta törölközőre vagy forró vízre lenne szükségük, csak csöngessenek neki. Nem beszél a királyság nyelvén, de eleget megért belőle ahhoz, hogy teljesítse a kívánságokat. Ha olyasmit kérnek tőle, amit végképp nem ért, megkeres engem.
Azzal a manó sorban megmutogatta a szobáikat, majd magukra hagyta őket. Nikolász egy csinos, de nem agyon díszített szobában találta magát. A vastag paplannal felszerelt ágyat az egyik sarokban a nagyház mögötti kisebb melléképületekre néző ablak mellett helyezték el. Amint kinézett, egy embert és egy másik Gatishoz hasonló, ám kisebb termetű teremtmény pillantott meg, akik tűzifát cipeltek a konyhaház felé. A szobát alaposabb a szemügyre véve látott még egy egyszerű íróasztalt és széket, egy nagy ruhásszekrényt, továbbá egy ládát. A ládában tiszta ágyneműt talált, a szekrényben pedig különböző szabású, színű, minőségű és méretű ruhákra bukkant, mintha csak minden vendég itt hagyott volna egy-egy darabot. Kopogtak az ajtón. Amikor Nikolász kinyitotta, Solunk állt a bejáratnál. A troll hátra mutatott két fémkádat cipelő férfira, majd kérdően a nagyhercegre nézett. A fiú megértette, így bólintott, majd szélesre tárta az ajtót. Amint a szolgák beléptek, Nikolász önkéntelenül is megbámulta őket. Mindketten egy szál vörös nadrágot viseltek, feketék voltak, mégsem hasonlítottak a krondori vagy kessi sötétbőrű emberekre, mert bőrük nem egyszerűen sötétnek látszott, olyannak tűnt, mintha korommal vagy festékkel kenték volna be őket. Semmiféle szőrzetük nem nőtt, bár lehet, hogy csak borotválták, a szemük pedig hihetetlenül kéken ragyogott, és egyáltalán nem volt fehérje. Letették a kádat a szoba közepére, aztán távoztak. A troll kinyitotta a szekrényt, és keresgélés nélkül kiválasztott egy nadrágot és tunikát, amely éppen a nagy herceg méretének látszott.
Aztán turkált egy kicsit a ládában, ahonnan alsó nadrágot és zoknit vett elő a lepedők alól. A két szokatlan színű férfi vödrökkel tért vissza. Megtöltötték a kádat forró vízzel, a peremén pedig törölközött, körömkefét és illatos szappant adtak. A troll kérdő hangsúlyjal eljátszotta, hogy megmossa Nikolász hátát. Elköszönöm, nem, inkább egyedül, tiltakozott a fiú. Szalunk elégedetnek hangzó morgással intett a többieknek, hogy mehetnek. Ő is követte őket, és becsukta az ajtót maga mögött. Nikolász döbbent némaságban rázta meg a fejét, majd levetkőzött és belemászott a kádba. A víz meleg volt, de nem túl forró, ezért azonnal belemerült. Miután leült, nagyot sóhajtva hátradőlt. Élvezte a fürdő luxusát, azután, hogy az elmúlt hetet egy pöttömnyi hajókabinban kellett töltenie. A folyosón át behallatszott Harry éneklése, aki alig hanem szintén éppen fürdött. A nagyherceg úgy döntött, elkezd mosakodni, mielőtt kihűl a víz. Hamarosan csupa szappanhab volt, és halkan dudorászott aláfestésként barátja hangosabb énekéhez. A frissítő fürdő után Nikolász felöltözött, a kikészített ruha szinte tökéletesen illett rá. Felhúzta a csizmáját, aztán kilépett a szobából. A folyosó üres volt, de ő senkit sem akart a szobájában zavarni. Harry nem túl vonzó hangja még mindig zengett a levegőben. Úgy döntött, jár egyet és felderíti a környéket. Elcsétált a főépületbe, azon belül is a belső kertbe. A kinti parkhoz hasonlóan itt is gyümölcsfák és virágok uralták a látványt. A négyzet alakú udvar négy legfontosabb ajtajától ösvények vezettek a szemközti bejárathoz, amelyek keresztet alkottak. A két út kereszteződésénél a bejárat előtt állóhoz hasonló szökőkút állt, emellett pedig egy fehér kőpad. Pug ezen ült és egy nővel beszélgetett. Amikor Nikolász közelebb ért, Pug felállt. Fenség, nekem jutott az öröm, hogy bemutathatom egy kedves barátomat, Ryanna kisasszonyt. Majd társához fordulva így folytatta. Ryanna, ez itt Nikolász herceg, Krondori Aruta legkisebb fia. A lány felállt, szabályos mozdulatokkal pukedlizett, és közben meglepően zöld szemét a fiúra szegezte. Az életkorát nem lehetett megállapítani, lehetett tizenéves, de akár a 30-as évei elején is járhatott. A nő finom arcvonásairól az arisztokratikus szó jutott a nagyherceg eszébe, és valahogy alacsony származásúnak érezte magát a belőle áradó nemesi légkörben. Ryanna vitathatatlanul gyönyörű volt, ugyanakkor viselkedése és mozdulatai valahogy idegenszerűvé tették. A haja nem szőke volt, hanem tényleg aranyszínű, elefántcsont bőre pedig szinte csillogott a napfényében. Nikolász pillanatnyi tétovázás után szabályszerűen meghajolt. Hölgyem, mondta. Ryanna egy régi barátom lánya, folytatta Pug. Azért jött, hogy egy darabig nálam tanuljon. Tanuljon? A varázsló bólintott és intett Nikolásznak, hogy foglaljon helyet, aztán maga is leült a szökőkút peremére. Az itt élők többsége szolga, vagy a barátom, néhányan azonban a tanítványaim is egyben. Azt hittem, azért építetted a Csillagdoki Akadémiát, hogy a mágusok ott tanulhassanak. Pug halvány iróniával az ajkán elmosődött. Az akadémia épp olyan, mint a legtöbb emberi létesítmény, fiam. Ez azt jelenti, hogy az idő múlásával rögzülnek a szokásai, egyre inkább ragaszkodnak a hagyományokhoz, és egyre kevésbé hajlandóak változtatni. Első kézből láttam az ilyesféle viselkedés eredményeit, és nem szeretném még egyszer átélni. A befolyásom azonban korlátozott Csillagdok felett. Utoljára 7 éve jártam ott, és 8 év telt el azóta, hogy az ottani mágusok között éltem. Nem sokkal a feleségem halála után eljöttem onnan. Egy ideig gondolatokba merülten szemlélte az eget. Régi barátaim Kulgen és Mitchem is elmentek. A gyermekeim felnőttek, és megházasodtak. Nem sokan élnek Csillagdokban, akiket meg akarnék látogatni. Idehozom azokat, akik érdemesek rá, mutatott körbe a kezével. És közülük sokan más világokról származnak. Kétlem, hogy azokat, akikkel eddig találkoztatok, szívesen látnák az akadémián. Igazad lehet, csóválta a fejét Nikolász. Aztán megpróbált udvarias lenni, és megszólította Ryannát. Hölgyem, ön is egy másik világ lakója? Nem, Én a közelben születtem, fenség, felelt a nő, de hangja különösen idegenszerűen csengett. Nicholas nem tudta volna megmondani miért, de libabőrös lett a hallatán. A nő minden mércével mérve gyönyörűnek számított, szépsége azonban nem volt emberi, a fiút nem érintette meg. A nagyherceg elmosolyodott, mert képtelen volt még egy udvarias témát találni. Pag talán megérezte a zavarát, mert így szólt. Minek köszönhetem ezt a látogatást, Nicholas? Meglehetősen határozottan kértem az apádat, hogy ne zavarjanak itt. Igazán nem tudom, Pag, vörösödött el a fiú. Apa szerint Nakor ragaszkodott hozzá, és valamilyen általam ismeretlen okból úgy érezte, hogy teljesítenie kell a kívánságát. Martin udvarába igyekszem Krájdébe. Ott fogok apródoskodni egy darabig. Gondolom azért, hogy megkeményedjek a határszolgálattól. Pag elmosődött, és Nicholas ismét megnyugodott. Hát, az igaz, hogy Krondorhoz képest kemény ott az élet, de Krájdi alig ha nevezhető a határvidék részének. A város manapság kétszer akkora, mint gyermekkoromban, legalábbis azt hallottam. A Jonrilli helyőrség pedig már maga is nagyváros. Igen, csak felvirágzott a hercegség. Szerintem tetszeni fog neked. Remélem, mosolygott Nicholas is, de nem túl meggyőzően. Megpróbált közönösnek látszani, az utóbbi néhány napban azonban honvágy gyötörte. Az utazás varázsa elmúlt, és csak a fáradalmak maradtak. A hajón semmit sem lehetett csinálni, csak a kabinban üldögélni, vagy a fedélzeten sétálni, és ez bizony unalmassá vált egy idő után. Hogy mennek a dolgok apád udvarában? Érdeklődött Pag. Csöndesen, és nagy a nyüzsgés. Szóval a szokásos. Nincs háború, járvány, vagy más krízis, ha erre gondoltál. A varázslóra nézve észrevette annak kérdő tekintetét. A fiad pillanatnyilag Krondor generálisa. Pag elgondolkodva biccentett. William és én kicsit összevesztünk azon a döntésén, hogy katonának akart állni. Különleges és nagy erejű adottságai vannak. Apa mondott valamit erről, de nem biztos, hogy jól értettem, felelte a fiú. Én sem biztos, hogy értem, Nicholas, tért vissza Pag mosolya. Hiába a hatalmam, az apaság, legalábbis William esetében, meghaladta a képességeimet. Ragaszkodtam hozzá, hogy csillagdokban tanuljon, de ő nem kért belőle. A varázsló szomorúan megrázta a fejét. Nagyon sokat követeltem tőle, erre ő az engedélyem nélkül távozott. Aruta a rokonság miatt befogadta, és kisebb hivatalt adott neki. Örömmel látom, milyen jól megállta a helyét. Meg kéne látogatnod, jegyezte meg a nagyherceg. Meg lehet. Kérdezni szeretnék valamit. Mindenki Willi kuzinnak nevezi Williamet, és ha rólad beszélnek, olykor téged is így emlegetnek. De ha jól tudom, Borik nagypapának csak 3 fia volt, és egyetlen unokaöccse sem. Nagy szívességet tettem a nagyapádnak, amikor a háztartásában szolgáltam, felelte Pag. Árva fiú voltam, és amikor elveszettnek hittek, csatolták a nevemet a családi krónikákhoz Rillannomban. Mivel Borik hivatalosan nem adoptált a fiaként, a király sem nevezhetett fivérének, a kuzin kifejezés viszont megfelelőnek tűnt. Nem szoktam erről beszélni, mert itt senkit sem érdekelnek a nemesi pátensek és címek, de elvileg én is a királyság nagy hercegének számítok. Nos, fenség, vigyorgott Nicholas, még egy fontos hírem van. A lányod életet adott 3. gyermekének. Fiú, mosolygott Pag még szélesebben. Végre az, mondta nagyherceg. Jimmy bácsi imádja a 2 lányát, de már nagyon szeretett volna egy kisfiút. Nem láttam őket a lakodalmuk óta. Talán ellátogatok Rillannomba a családomhoz, ha másért nem, hogy megnézzem az unokáimat. Barátságosan Nicholasra pillantott. Lehet, hogy Aruta udvarát is útba ejtem. Talán egy makacs apa és hasonlóképpen makacs fia képes lesz mondani valamit egymásnak. Ekkor Nakor és Guda jelent meg a kertkapunál. A harcos finom sejeminget viselt, budgyos szárú nadrágját pedig régi, kopott csizmája szárába tűrte. Fattyú kardját a szobájában hagyta, 2 törétől azonban most sem vált meg. Az apró termetű szerencse játékos élénk narancssárga köntöst húzott magára.
Nicholas túl rikító színűnek látta az anyagot, akkor viszont láthatólag elégedett volt vele.
Köszönet a szép köntösért,
hajolt meg Pug előtt, amikor odaértek. Ryannára pillantva elkerekedett a szeme, és döbbent óra nyílt a szája. Adart valamit egy Nicholas számára ismeretlen nyelven. A nő zöld szemében váratlan riadalomban lesett mesterére. A kisember igencsak megijeszthette őt. Pug a szájához emelte mutató ujját, hogy hallgasson, mire Nakor Gudára és Nicholasra nézett.
Elnézést!
Nevetett zavartan. A nagyherceg a zsoldosra nézett, de az csak széttárta a karját.
Én sose kérdezem.
Mindjárt Amos és Harry is itt lesznek, mentette meg a helyzetet Pug. Akár el is indulhatunk az ebédlőbe. Az ebédlő a fő épület oldalában elhelyezkedő nagy, négyzet alakú terem volt a vendégháztól legtávolabb eső részen. A közepén alacsony, szintén négyzet alakú asztalka állt, amelyet párnákkal vettek körül. Pug éppen ezt magyarázta, amikor Amosék megérkeztek. De tudjátok, jobb szeretem a csuráni stílusú étkezést, remélem nem bánjátok.
De még evésről van szó, mindent kibírok, ha muszáj,
felelte az admirális. Amikor észrevette Ryannát, megtorpant, így Pug bemutatta őket egymásnak. Harry le sem tudta venni a szemét a nőről, így nem csoda, ha kis ilyen felbukott a párnákban, amikor odaért Nicholas mellé és le akart ülni. Ki ez? Suttogta barátja fülébe, amikor végre helyet foglalt. Egy varázslónő, vagy legalábbis Pug tanítványa, felelte a nagyherceg halkan. És ne sugdolozz, nem illik. Harry elpirult, majd elnémult, amikor a két különös fekete férfi karján tálakat egyensúlyozva megjelent. Miután mindenki elé teli tányérokat raktak, eltűntek, majd kisvártatva ismét visszatértek, ezúttal borral és kupákkal a kezükben. Nem vagyok túl gyakorlott házigazda, így elnézést kérek, ha valamiben hiányt szenvednétek, mondta közben Pug.
Hiszen nem figyelmeztettünk az érkezésünkre, de különben sem lehet semmi kifogásunk a bánásmód ellen, válaszolta mindnyájuk nevében Amos.
Igazán kedves vagy, udvariaskodott Pug. Azt hittem, apám képes kapcsolatba lépni veled, jegyezte meg Nicholas. Csak vészhelyzetben, de úgyis csak akkor, ha nagyon muszáj. Eddig nem kellett használni az eszközt, amit nekiadtam. A királyság békés helyé vált, amióta ott hagytam. A továbbiakban pletykáltak egy kicsit az udvarról, és más jelentéktelen dolgokról társalogtak. Nakor szokatlanul hallgatag volt, csak úgy, mint Lady Ryanna. Pug szerénysége ellenére ügyes házigazdának bizonyult, úgy vonta be a beszélgetésbe a két fiút, hogy azok észre sem vették, hogy irányítják őket. Nicholas és Harry azóta ihattak bort a vacsorához, mióta elég idősek voltak, hogy apjuk étkező asztalánál üljenek, de a többi nemesi csemetéhez hasonlóan eddig mindig vízzel higítva szolgálták fel nekik az italt. Ma este azonban valódi, testes, kesvörös bort ittak. Két pohár után mindketten igencsak ünnepélyes hangulatba kerültek, és hangosan hahotáztak Amos ezredszer hallott történetein. Amikor az admirális harmadik kalandos meséjébe kezdett, Pug megszólalt. Ha megbocsátanál egy percre, akkor beszélhetnénk néhány szót négy szem közt? Az Ishalani azonnal talpra ugrott, és elindult a jelzett ajtó felé. Amikor megérkeztek a birtok számos kertjének egyikébe, Pug megállt egy alacsony pad mellett. Úgy hallottam, a te ötleted volt ez a látogatás, mondta. Sose gondoltam volna, hogy találkozom egy... kezdte. Honnan tudtad? Vágott a szavába a másik.
Fogalmam sincs, vonta meg a vállat az Ishalani. Egyszerűen csak tudtam és kész.
Ki vagy te? Kérdezte Pug. Nakor leült a padra, és maga alá húzta a lábát.
Egy ember? Sok mindent tudok. Trükköket csinálok.
A házigazda egy percig némán tanulmányozta vendégét. Végül leült egy közeli víz medence szélére, és megszólalt. Ryanna népe bízik bennem. Ő olyas valaki lánya, akit 20 évvel ezelőtt ismertem meg. Fajuk utolsó tagjai közé tartoznak, és a legtöbb ember legendának hiszi létezésüket.
Láttam egyszer egy közülük valót, mondta a kisember, anélkül, hogy zavarba jött volna. Tuvumbából Inyuéba utaztam a hegyek között, alkonyatkor megláttam egyiküket a hegy csúcsán, amint épp a lenyugvó nap fényében sütkérezett.
különösnek találtam, hogy csak ül ott egyedül, de aztán eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én is egyedül járok arra, és ha ebből a perspektívából nézzük, jobb, ha nem zavarom meg az elmélkedésben. De azért figyeltem őt néhány percig. Bár ellenkező nemű, ő is gyönyörű volt, akárcsak Lady Ryanna. Csodálatos teremtmények, rázogatta a fejét. Azt hallottam, némely ember istenként imádja őket. Úgy szeretnék beszélni egyikükkel.
Ryanna még nagyon fiatal, magyarázta Pag. Csak most ébredt öntudatra. Eddig fajának szokása szerint vadállat módjára élt. Egyelőre nem is igen képes felfogni újonnan jött képességeit és hatalmát. Jobb, ha egy ideig még korlátozzuk az emberekkel való kapcsolatát.
Hát te mondod,
vonta meg a vállát Nakor.
Láttam őt. Nekem ennyi elég.
Különös ember vagy te, mosolygott Pag. Az Isalani ismét vállat vont.
Nem szoktam elkeseredni olyan dolgok miatt, amelyekre nincs befolyásom.
Miért ez a látogatás Nakor? A kis ember többnyire mosolygos ábrázata elkomorodott.
Két okból. Először is találkozni akartam veled, mivel a te szavaid vezettek el Csillagdokba.
Az én szavaim.
Egyszer azt kérted egy James nevű férfitől, hogyha egy hozzám hasonló fickóval találkozik, mondja azt, a mágia nem létezik.
Pag bólintott.
Tehát, amikor ezt hallottam tőle, elindultam Csillagdokba, hogy beszéljek veled. Nem voltál ott, de azért maradtam egy kicsit. Rengeteg komoly ember él ott, akik nem értik meg, hogy a mágia egyszerű trükkökből áll.
Pag akaratlanul is elvigyorodott. Hallottam, jó kis fejfájást okoztál Vatuménak és Körsnek. Nakor mosolya szinte tükrözte Pagét.
Fontoskodó emberek, akik túl komolyan veszik az iskolájukat. Mászkáltam egy kicsit a tanítványok között, és többüket megnyertem az én szemléletemnek. A tiszteletemre két lovasoknak nevezik magukat, és egyesített erővel ellenállnak a két vén sárkány zaklatásának, akiket vezetőként otthagytál.
Körs és Vatume a legtehetségesebb tanítványaim voltak, nevetett a mágus. Hát nem hinném, hogy örülnének, ha hallanák, hogy vén sárkánynak tituláltad őket.
Nem bizony, felelte az Isalani. Na de ha egyszer úgy viselkednek, ne csináld ezt, ne mondd el azt, egyszerűen képtelenek megérteni, hogy a mágia nem létezik.
Pak felsóhajtott. Amikor megfigyeltem, hogy mivé lett Csillagdokk 10 évi munka után, láttam, hogy megismétlődik a múlt. Kialakult a nagy emberek új gyülekezete. Épp olyan lett, mint Kelevanon. Egy csapat ember, akiket semmi más nem érdekel, csak a saját hatalmuk és nagyságuk, még pedig mások rovására.
Imádnak titokzatoskodni és azt játszani, hogy mennyire fontosak,
helyeselt Nakor. Ó, ha sok-sok évvel ezelőtt meglátogattál volna Kelevanon, róla még rosszabbakat mondtál volna, kacagott Pag.
Találkoztam néhány nagy emberrel. És azóta is működik és virágzik a kereskedelem a birodalommal. Jönnek a csuráni áruk, és mi fémet küldünk cserébe értük. A birodalom úrnője, a ravasz tárgyaló partner, így mindkét oldalon mindenki boldog. Időről időre egy csuráni nagyember is meglátogat bennünket. Meg néhány idegen mágus Csakahárból. Ezt is tudtad?
Pag sóhajtva rázta meg a fejét. Ha csakahári csolyamágusok jelenhettek meg Csillagdokban, akkor tényleg véget ért a gyülekezet befolyása a birodalomban. Vannak dolgok, amikről azt hittem az én életemben nem változhatnak meg, ködösült el a tekintete. Ezek egyike a nagy emberek hagyománya volt. A gyülekezet hatalma nagyrészt félelmen és hazugságokon alapult, hazudtak a mágusokról, a birodalomról és azokról, akik a határain kívül éltek. Nakor láthatólag megértette az elmondottakat.
A hazugságok sokáig élhetnek, de nem örökké. Vissza kellene menned látogatóba.
Pag megrázta a fejét, bár nem volt benne biztos, hogy a kisember Csillagdokra vagy Kelevánra gondolt. Majd 9 éve magam mögött hagytam a múltamat. A gyermekeim most velem egykorúnak látszanak, de hamarosan még idősebbek lesznek. Eltemettem a feleségemet és a tanítóimat. A régi barátaim mindkét világból átköltöztek a halálcsarnokaiba. Nem akarom végignézni, ahogy a gyermekeim megöregszenek. A varázsló felállt, és egy darabig felalá járkált.
Nem tudom, bölcs dolog-e ez, Nakor, de annyi bizonyos, hogy ettől félek a legjobban.
Sok dologban hasonlítunk egymásra, bólogatott az Isalani.
Pág hirtelen megtorpant, és a kisembere bámult. Mint például?
Háromszor annyi ideje élek, mint egy átlagos ember, vigyorodott el Nakor. Kes virágkorában születtem, Szejeháró császár idején, akit Digái császár feleségének ükapja volt. 9 évvel ezelőtt találkoztam a császárnővel, az előző uralkodóval. Idős asszony volt, aki több mint 40 évig uralkodott. De arra az időre is emlékszem, amikor megszületett, és akkor is ugyanígy néztem ki, mint most. Én sosem bíztam senkiben, talán a mesterségem miatt,
sóhajtott a férfi, majd a semmiből elővarázsolt egy paklikártyát. Egyik kezével legyező alakot formált belőle, majd egy csukló mozdulattal eltüntette az egészet.
De azért értem, miről beszélsz. Akiket gyermekkoromban megismertem, azok közül ma senki sem él.
Pág ismét leült a szökőkút szélére, és megkérdezte. És még miért jöttél?
Látok bizonyos dolgokat. Fogalmam sincs hogyan, de vannak pillanatok, amikor egyszerűen tudom. Nikolász olyan útra indult, amely messze túlvezet Krájdin, és számos veszély kíséri majd a fiú útját.
Pág hosszú ideig némán töprengett a kisember szavain. Miben segíthetek? Szólalt meg végül.
Én természetemnél fogva nem vagyok bölcsember, ingatta a fejét Nakor. Sokan könnyelműnek hisznek. Például Vatuma és Körs, vagy legutóbb Guda.
Pág elmosolyodott ennek halatán.
Néha magam sem értem a képességeimet, sóhajtott fel. Te nagy tehetségű férfiú vagy, és sok mindent elértél. Csodálatos teremtmények között élsz, és a legkevésbé sem tartod furcsának ezt. Láttam lenyűgöző munkád a csillagdokban. Önhit lennék, ha én akarnék tanácsot adni neked.
Önhitség vagy sem, kérlek tedd meg. Nakor töprengve beharapta a sóhajkát.
Azt hiszem, a fiú egy csomópont. Sötét erők mozgolódnak,
intett körbe határozatlanul.
És valami Nikolász felé vonza őket. Ezen nem változtathatunk, így hát fel kell készülnünk, hogy segítsünk neki.
Pág hosszas hallgatás után azt mondta. Közel 30 évvel ezelőtt Nikolász apja volt a csomópont. Ha ő meghalt volna, a sötét erők győzelmet aratnak.
A kígyó emberek?
Pág döbbenten kapta fel a fejét.
Sokkal a vége után hallottam Szetan a nostromáról,
vont vállat az Isalani.
De keringett egy pletyka, amit érdekesnek találtam. A királyság ellen támadó seregek fő vezérének egy Pantatianus varázsló adott tanácsokat.
Te hallottál a Pantatianusokról?
Régebben is belebotlottam már a kígyópapokba. Felteszem, bármit is terveztek a ti északi sötét tündéitek, az egész kavarodás mögött a Pantatianusok álltak. Ennél többet azonban én sem értek a történtekből.
Még meglepőbb lenne, ha értenél, felelte Pág. Nos jó, bolintott aztán. Segítek Nikolásznak.
Mennünk kéne aludni, állt fel az Isalani, hiszen te azt szeretnéd, ha holnap távoznánk.
Bárcsak te maradhatnál, mosolygott a másik varázsló. Igazán értékes lennél a közösségünk számára, de megértem, mit jelent az, ha az ember sorsa másokéhoz kötődik. Nakor tekintete elsötétedett, és Pág most látta a legkomolyabbnak, amióta megismerték egymást.
Ebből a társaságból 5 szeljük majd át a tengert, és még 4, akikkel csak később találkozunk.
Tekintete elködösült, mintha látott volna valamit a távolban.
9 távoznak, de nem mind térnek vissza.
Tudod, kik lesznek azok? Nézett rá aggodalmasan Pág.
Én is egy vagyok a 9,
felelt az Isalani.
Az ember nem ismerheti saját sorsát.
Te sosem találkoztál Fekete Makrosszal, ugye? Nakornak visszatért szokásos állandó vidámsága.
Egyszer igen, de ez hosszú történet.
Vissza kellene mennünk a többiekhez, állt fel Pág is. De ezt a történetet még szeretném meghallgatni egyszer.
És mi lesz a fiúval?
Az előbb említett okokból nem örülök túlságosan, ha bele kell ártanom magamat a halandók ügyeibe, még akkor sem, ha az illetők történetesen a rokonaim, ingatta a fejét bosszúsan Pág. Mégsem hagyhatom magukra azokat, akiket szeretek. Segíteni fogok a fiúnak, ha itt lesz az ideje.
Helyes! ezért mondtam az apjának, hogy ide kell jönnünk.
De aztán tényleg szokatlan ember vagy, kék lovas, állapította meg Pag. Nakor nevetve ismerte el a másik varázsló igazát. Amikor visszaértek az ebédlőbe, Amos, Guda és Nikolász nagy örömére, éppen befejezte egyik hosszú meséjét. Ryanna láthatólag zavarban volt, Harry pedig, akit teljesen elbűvölt a nő, szórakozottnak tűnt. Pag kávét és desszertbort kért a szolgáktól, a társalgás pedig ismét visszafordult a krondori pletykák felé. Kis idő múlva ásítások bizonyították, hogy a vendégek szívesen nyugovóra térnének. Pag jó éjszakát kívánt vendégeinek, majd a karját nyújtotta Ryannának, és kikísérte őt a teremből. Nikolászék felálltak, és elindultak a szobáik irányába. A nagyherceg észrevette, hogy amíg evett, megágyaztak, illetve égő gyertyát készítettek az éjjeli szekrényére. Ezen kívül hálóinget terítettek a párnájára. Nikolász a fal felé fordult, és éppen elaludt, amikor valaki megrázta a vállát. Dobogó szívvel ébredt, de csak Harry hajolt fölé. Barátja az övéhez hasonló hálóinget viselt. Mi van? Kérdezte nyűgösen.
Nem fogod elhinni. Gyere velem!
Nikolász kikászálódott az ágyból, és követte Harryt a folyosó másik végén elhelyezkedő szobájába.
Már majdnem elaludtam, amikor különös zajokra lettem figyelmes, mondta, és intett a nagyhercegnek, hogy menjen oda az ablakhoz. Csak halkan, kérte.
Nikolász kinézett, és Ryanna kisasszonyt vette észre, aki a mezőn állt.
Különös hangokat adott ki, mintha kántált vagy énekelt volna, de nem egészen olyat, magyarázta a másik fiú. Nem tévedhettek, a lány aranyhaja ragyogott, mit kémia két az égbolton lévő holdjának fényében. Hiszen mesztelen, esetlen nagyherceg álla.
Egy perccel ezelőtt még fel volt öltözve, de tényleg, bámult ki Harry is. A hölgyön tényleg nem volt semmi, és mintha transzban lett volna. Harry halkan füttyentett.
Szerinted mi csinál?
Nikolasznak végig szaladt a hátán a hideg. A mezőn álló nő hihetetlen szépsége ellenére sem keltett erotikus vágyakat benne. A nagyherceg inkább zavarban volt. Nem csak betolakodónak érezte magát, de veszélyt szimatolt.
Hallottam olyan történeteket, hogy a boszorkányok démonokkal párzanak a holdfényben, jegyezte meg Harry.
Nézd, intette le Nikolász. A nő körül erősödött az aranyló fény, és csak hamar vakítóvá vált. A fiúk kénytelenek voltak eltakarni a szemüket, úgy tündökölt. Néhány pillanatra megtört az éj homája, aztán megint sötétedni kezdett. Amikor felnéztek, azt látták, hogy a derengő fény már sokkal nagyobb, mint egy asszony. Először akkor lett, mint egy kunyhó, aztán mint Amos hajója, és még tovább nőtt, ráadásul valami kezdett alakot ölteni a belsejében. Ekkor a fény eltűnt, és Ryanna helyén egy hatalmas mesebeli lény állott, és kiterjesztette 100 méter széles szárnyait. Arany pikkelyei ezüstösen csillogtak a holdak fényében, hosszú nyakán szétnyílt ezüst taraja, ahogy a hüllő fej az ég felé tekintett. Aztán egy ugrással, egy hatalmas szárny csapással, és kis tüzet lehelve a sárkány felemelkedett. Harry úgy szorongatta Nikolász karját, hogy megmaradt az ujjanyoma, de egyikük sem tudott megmozdulni. Amikor Ryanna eltűnt a magasban, a fiúk összenéztek. A félelemmel vegyes csodálattól könnyek peregtek az arcukon. A nagy sárkányok nem léteztek. Persze, voltak kisebb repülő hüllők, amelyeket sárkánynak neveztek, de azok csak egyszerű weavernök voltak, mindenféle intelligencia nélkül. A nyugati ország részben még ilyenek sem éltek. A pletykák szerint azonban gyakran megjelentek Kes nyugati hegyeiben. Beszélő és varázsolni tudó arany sárkányok azonban csak a mítoszokban léteztek. És mégis, a fiúk szemtanúja lehettek, hogy egy nő, akivel együtt vacsoráztak, átváltozott a legfenségesebb lényé, aki valaha is repült mitkémia egén. Nikolász nem tudta abba hagyni a sírást, annyira megindította a látvány. Harry szedte össze magát előbb.
Felébresszük Amost, kérdezte. Soha ne beszélj erről senkinek, rázta meg a fejét a nagyherceg. Megértetted?
Harry elvesztette szokásos nagyképűségét, most rémült kisgyerek módjára bólogatott.
Nem fogok, ígérte.
Nikolász magára hagyta a barátját, és visszament saját szobájába. Majd kiugrott a szíve a helyéből, amikor észrevette, hogy Pág ül az ágyán. Csukd be az ajtót, parancsolta a varázsló. A nagyherceg szótlanul engedelmeskedett. Rajanna nem bírja ki túl sokáig azon a szegényes koszton, amit mi vacsorának nevezünk, mondta Pág. Az elkövetkezendő néhány órában vadászni fog. Nikolász elsápadt. Életében először érezte, hogy milyen távol van apja óvó karjától és anya szeretetétől. Tudta, hogy Pagot mindenki családtagnak tekinti, de a férfi mégiscsak nagyhatalmú mágus volt, ő pedig olyasmit látott, amit nem lett volna szabad. Én nem mondom el senkinek, suttogta. Tudom, mosolyodott el Pág. Ülj le! A fiú leült a varázsló mellé az ágyra. Add ide a lábadat, kérte Pág. A nagyhercegnek nem kellett megkérdeznie melyiket. Felemelte bal lábát, hogy a varázsló megvizsgálhassa a deformitást. A férfi néhány pillanatig tapogatta, majd megszólalt. Pár évvel ezelőtt apád megkérdezte, meg tudnám-e gyógyítani a lábadat. Elmondta neked? Nikolász tagadólag intett. Még mindig ilyet volt az előbb átéltek miatt, és félt, hogy elsírná magát, ha megszólalna. Akkoriban sokat beszéltek a deformitásról és a meggyógyításodra tett erőfeszítésekről, folytatta mágus. Sokan próbálkoztak vele, suttogta a fiú. Tudom. Pág felállt, odasétált az ablakhoz és felnézett a csillagos égre. Kis idő múlva visszafordult Nikolászhoz. Azt feleltem Arutának, nem vagyok rá képes. Nem mondtam igazat. Miért? Hökkent meg a nagyherceg. Mert bármennyire is szeret téged az apád, és hidd el, mélységesen szeret, még ha nem is tudja kimutatni, egyetlen szülőnek sincs joga ahhoz, hogy akarata ellenére megváltoztassa gyermeke természetét. Ezt nem igazán értem, mondta Nikolász. Kezdett szűnni a félelme, így tovább kérdezett. Mi lenne abban a rossz, ha meggyógyítanának? Nem tudom, képes leszek-e ezt most megértetni veled, Niki. Ült le a mágus a fiú mellé. Mindannyiunkban megvan a képesség, hogy átformáljuk magunkat, ha akarjuk. A többség nem csak nem próbálkozik ilyesmivel, de el sem ismeri, hogy ez a lehetőség létezik. Annak alapján, amit a mágiáról tudok, a gyermekkorodban használt gyógyításnak sikerülnie kellett volna. De valami megakadályozta, hogy a varázslatok kifejtsék hatásukat. Ezt nem értem, ráncolta a homlokát a fiú. Azt mondod, nem hagytam, hogy meggyógyítsanak? Valami ilyesmi, bolintott Pág. De ez nem ilyen egyszerű. Én mindent megadnék, hogy normális lehessek, jelentette ki Nikolász. Igazán? Vetett rá átható pillantást a mágus. A fiú egy pillanatig hallgatott. Azt hiszem, mondta aztán bizonytalanul. Pág felállt, és megnyugtatóan rámosolygott. Menj aludni, Nikki. Előhúzott valamit a zsebéből, és az éjjeli szekrényre tette. Ez az amulett az én ajándékom. Majdnem ugyanolyan, mint amit az apádnak adtam. Ha szükséged lenne rám, fogd szorosan a jobb kezedbe, miközben a nyakadban viseled, és mondd ki háromszor hangosan a nevemet. Eljövök. A fiú megnézte az amulettet, és észrevette, hogy ugyanazt a három delfint ábrázolja, amit annyi helyen látott a birtokon. Miért? Kérdezte. Mert a rokonod vagyok és a barátod. Vált szélesebbé Pág mosolya. És hamarosan mindkettőre szükséged lesz. És mert remélem, hogy te és a barátod megszolgáljátok a bizalmamat. Rajanna kisasszonnyal kapcsolatban? Ő még nagyon fiatal és butaság volt hagynia, hogy meglássátok. Az ő fajtájában a kicsinyek alig többek közönséges állatoknál. A sárkányok 10 évente elrejtőznek egy barlangban, levedlik a bőrüket, és minden alkalommal más színben tűnnek elő. Nem kevesen pusztulnak el ebben az időszakban, mert teljesen védtelenek, amíg a sötétben át nem alakulnak. Csak a leghosszabb életűek, akik számos emberöltött túléltek, jutnak el az aranybőrig és a teljes tudatosságig. Mikor végre intelligenssé válnak, nagyon megrémülnek. A hirtelen öntudatra ébredés és a teljes univerzum érzékelése komoly megrázkodtatást jelent ezeknek a teremtményeknek, akik emberi mércével mérve már nagyon öregek. Az ősidőkben fajának más tagjai tanították volna őt. Pág kinyitotta az ajtót. Mostanra azonban alig maradtak nagy sárkányok.
Ryan anyja segített nekem egy küldetés megoldásában, így én is segíteni fogok a gyermekének. Nem lenne bölcs dolog tudatni az emberekkel, hogy olyanok járnak közöttük, észrevétlenül, akik nem emberek. Apa egyszer azt mondta nekem, hogy sok olyan dologról fogok tudomást szerezni, amelyről senkinek sem beszélhetek, mondta Nicholas. Megértettem. Pag nem szólt többet, csak becsukta maga mögött az ajtót. Nicholas lefeküdt, de még sokáig nem jött álom a szemére.